Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat Kálik István kollégám nevében is ma, október 2-án, a Szent Őrzőangyalok ünnepén. A katolikus egyház katekizmusa szerint hitigasság, hogy szellemi, testnélküli lények, akiket a Szentírás általában angyaloknak nevez, léteznek. Ezt a Szentírás épp oly világosan bizonyítja, mint az egybehangzó szent hagyomány. És ide kívánkozik egy különlegesen szép gondolat a felcsiki székelyektől, akik úgy tudják, hogy az őrző angyalok a nagyon súlyos kis beteg gyerekeket boldogasszony kötőjébe ajánlják, hogy védje meg, ahogy védte annak idején gyermekét. A magyar identitás és az emberi létezés alapvető kérdéseivel foglalkoztak ma, pontosabban a Szent László emlékév keretében, két helyen is. Szent László emlékeiről nyílt ugyanis fotókiállítás Székesfehérvárott. Szeptember 23-án a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent László termében Spányi Antal megyéspüspök nyitotta meg Varsányi Katalin gyógyszerész fotográfus a Szent László év alkalmából összeállított, a lovak király kultuszát őrző, a világ minden táján fellelhető emlékeket bemutató fotókiállítását. A tárlat célja, hogy a ma emberrélé példaképül állítsa a lovagi eszményképet megtestesítő magyar királyt, az egyház szentjét, Szűz Mária választott vitézét. És Prokop Mária tartott előadást a Szent László esték negyedik alkalmán Győrben. A Szent László esték címmel indult programsorozat negyedik alkalmán, szeptember 21-én Prokop Mária művészettörténész egyetemi tanár tartott előadást a magyar szentek délitájai ábrázolásairól a Győri Múzeumházban. Prokop Mária felhívta a figyelmet arra, hogy milyen fontos, hogy tisztában legyünk történelmi művészettörténeti értékeinkkel és azzal, hogy mit is jelent a magyar szentek léte Európa kultúrájában. A művészettörténész rávilágított arra, miért van Dél-Itáliában, az egykori nápolyi királyság területén annyi magyar szenttel kapcsolatos emlék. Bemutatta az Árpád-ház és a nápolyi királyság középkori dinasztikus és politikai kulturális kapcsolatait, különös tekintettel arra, hogy IV. Béla unokája, 5. István magyar király leánya, Mária királyné milyen szerepet töltött be a magyar kultúra dél-itáliai jelenlétében. Mária, 2. Anzsu Károly nápolyi király feleségeként felvirágoztatta ugyanis a királyság kulturális művészeti életét, és szabadjon megjegyezni, már ismét és újból Árpád-házi. Ennek a termékeny időszaknak az emléke az Altamontéban őrzött Szent Lászlót ábrázoló táblakép, amely körülbelül 1325 és 30 között készült, valamint a nápolyi Santa Maria Donna Regina Vecchia templom is, amelyet Mária királyné adományából építettek. Az előadó más magyar vonatkozású művészeti alkotásokat is bemutatott, például Simone Martini freskóit, amelyek az Assisi Szent Ferenc Bazilika a Szent Márton és Szent Márton kápolnájában láthatók. A szénai festő Árpád-házi Szent Erzsébetet és Szent Klárát ábrázoló kettős portréján ugyanis Erzsébet alakjában Mária királyné ismerhető fel. Prokop Mária előadásában nem csak a művészettörténeti és kultúrtörténeti ismereteket osztotta meg a közönséggel, hanem a kulturális örökségen, valamint a legendákon keresztül ráirányította a figyelmet a magyar identitás és az emberi létezés alapvető kérdéseire, és azt gondolom, hogy érezzük azt, hogy Európa kultúrájában az Árpád-házi királyoknak, az Árpád-házi magyar királyságnak nagyon nagy jelentősége volt. Csak elfeledődött. 9. alkalommal rendezték meg az Országos Magyarok Nagyasszonya találkozót. Szeptember 30-án szombaton rendezték meg az Országos Magyarok Nagyasszonya találkozót a Rákospalatai Magyarok Nagyasszonya főplébánia templomban. Az esemény fővédnöke Erdő Péter bíboros volt, a 11. órai ünnepi szentmise főcelebránsa pedig Palánkai Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyéspüspök volt. A szűzanya Fatimai megjelenésének 100. évfordulóján és Szent László király trónra lépésének 940. szentévatásának 825. évében tartott találkozó mottója egy idézet volt Szent Efrémtől, mégpedig Mária az úrházában fakadó forrás, amelyből a szomjazók az életvizét meríthetik, ha valaki ezt a forrást csak ajkával ízleli is meg, nem szomjazik soha többé. Az ország minden részéből, sőt a határon túlról is érkeztek Szűz Mária tiszteletére zarándokok, illetve a magyarok nagyasszonya, a testvéregyház közösségek hívei és papjai. Az ünnepi szentmise előtt Kovács Zoltán, az Esztergom Budapest főegyházmegye irodaigazgatója, az Angyalföldi Szent Mihály templom plébánosa, úton a magyarok nagyasszonyával az Eucharisztikus Kongresszus felé címmel tartott előadást. És megint csak összekapcsolódik Szűz Mária, Szűz Anya, Nagy Boldogasszony és Szent László. 25 éve újra Magyarországon. Jubileumot ünnepeltek ugyanis a Jézus szíve nővérek. 25 évvel ezelőtti magyarországi visszatelepülésüket ünnepelték a Jézus szíve nővérek a budapesti Pest Szent Lőrinc Mária szeplőtelen szíve főplébánián. A hálaadó jubileum szentmiséjét Erdő Péter bíboros mutatta be szeptember 30-án. Udvari György püspök a misszióra való meghivatottságukról beszélt. Az 1940-es évekre a Kassa-Budapest-Csongrád területére visszanyúló kezdetek, majd a szocializmus egyházi üldözése következtében Kanadában és Amerikában folytatódott a működése a rendnek, majd 1992-ben kereste a rend ismét a Magyarországra való visszatelepülés lehetőségét. A rend alapító Péter Fida nővér már nagyon vágyott arra, hogy a Jézus szíve nővérek társasága 43 év után visszatérjen Magyarországra, és az Amerikában kibontakozott pedagógiai módszert, valamint a rend katekétei karizmáját itthon is kamatoztassa. A pest-lőrinci főplébánián Varjú plébános fogadta be a nővéreket, és elindult a magyarországi misszió. A főplébánia lelkipásztori szolgálatának és a nővérek 25 éves jelenlétének munkájának köszönhetően igazi közösségi oázis alakult itt ki, ugyanis 24 közösség működik, összefogják a gyerekeket, lelki gyakorlatokat, képzéseket tartanak, katekumánus szerveznek, hitoktatnak és nyaranta táboroztatnak. A közösségek havonta egy pénteken közösen vesznek részt szentmisén, és egy alkalommal szentségimádásra gyúlnak össze, tudtuk meg Kovácsné Olá Katalintól, a közösség koordinátorától. A jubileumra a nővérek meghívták mindazokat, akik 25 éves történetük során kapcsolódtak hozzájuk. Így többek között jelen volt az előadást is tartott Udvardi György pécsi megyés püspök, aki a hitoktatási bizottság elnökeként működött együtt a katekézisben elkötelezett nővérekkel, valamint Polgári Ferenc boldogkővárai a plébánosa, aki a nővérek betelepülését segítette, és igen nagy szükség volt a nővérekre, különösen ott Boldogkőváralján és attól még északkeletre, valamint Varga Norbert, aki katekumenátus vezetésére hívta meg Szombathelyre a nővéreket. A katolikus közoktatás szakmai bázisáról készítettek interjút a Magyar Kurír munkatársai Tokár Imre János Ferencessel. A Katolikus Pedagógiai Intézet közismert nevén a KAPI intézményvezetőjét a hazai katolikus közoktatási feladatról kérdezték. A rendszerváltoztatás előtt ugyanis az ateista ideológia uralta a közoktatást. 1989 után aztán megnyílt az iskolaválasztás lehetősége, és ennek eredményeként 1997-ben már szükséges volt létrehozni a Katolikus Közoktatás Országos Központi Szakmai Bizottságát, akkori nevén a KPSZ-t, amely 1999-ben az új állami és pedagógiai intézetként is elismerték. A jelenleg Katolikus Pedagógiai Intézet néven működő 20 éves intézmény vezetője, Tokár Imre János Ferences szerzetes, a hazai katolikus közoktatás feladatáról beszélve beszámolt arról is, hogy milyen eredményeket értek el. És ezt az eredményt egy számadat tükrében is érdemes megnéznünk, mégpedig a legfrissebb októberi statisztikai összesítések tükrében. 2016. november 29-i adatok szerint ugyanis a Magyar Katolikus Egyház 289 intézményi központtal rendelkezik. Ebbe óvodák, általános iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakgimnáziumok, művészeti iskolák és kollégiumok növendékei tartoznak. Nappali tagozaton összesen 122.796 fő. Ezen felül még esti és levelező tagozaton is folyik a képzés. A pedagógusok létszáma 11.894 fő. A Szeged-Csanádi Egyházmegye pedig a terület különleges érzékenységére külön pedagógiai intézetet is működtet, a számadatok azonban ebben is benne vannak. És egy jó hírrel szeretném zárni, amelynek folytatása majd a jövő héten következik. Október 1-től ugyanis egész nap nyitva lesz a Lehel téri templom. Nem csak a bejáratig lehet menni, hanem reggeltől a késő délutáni órákig. Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom Budapest érsek október 1-én ellátogatott a Budapest Leheltéri Szent Margit templomba, hogy együtt imádkozzon a hívekkel az új plébániai kormányzó Monostori László szolgálatának megkezdése alkalmából. A leheltéri plébánia az elmúlt években Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő egyházközségévé nőtte ki magát. Az első áldozó gyermekek száma megnégyszereződött, a bérmálkozó fiatalok pedig tavasszal már háromszor annyian voltak, mint az előző időszakban. Az eddigi összesen 6 vasárnapi szentmise mellett az igényekre való tekintettel szeptember közepe óta egy 7. könnyűzenei szolgálattal kísér szentmisét is bevezettek, mégpedig úgy, hogy este 7:30-as kezdettel, amely igen népszerű a fiatalok körében, és már az első 7:30-as misén is több mint 150 fiatal vett részt, számuk pedig remélhetőleg növekedni fog. A leheltéri templom igen forgalmas helyen található, ezért napközben sokan betérnek imádkozni, elcsendesedni, vagy egyszerűen csak megpihenni, nézelődni, s ki tudja, hogy a ma nézelődő holnap már megkeresi a plébániai kormányzót, megkeresi Monostori atyát, vagy megkeresi az új káplánunkat, Benci atyát, és talán vissza akar térni oda, ahol gyerekkorában volt, de aztán valahogy az idő elvitte onnan. A leheltéri templomban vasárnaponként Rupert József piarista szerzetes, Monostori László plébániai kormányzó Fábri Kornél, a 2020-as Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus általános titkára, valamint lazarista szerzetesek, és a frissen hozzánk került Lakatos Bence káplán prédikációi hallhatók. Erdő Péter bíboros október 1-jei ünnepi szentmiséjét 10:30-kor mutatta be a leheltéri templomban, és csodálatosan szép prédikációjában nem csak felépítette a napi evangéliumot, hanem össze is tudta kötni a jelen helyzetünkkel. Ahogy azt mondotta, ahogy kinőtt egyébként a keresztény hit a korábbi tanokból, úgy látja azt most, hogy virágba borult, bocsánat a nem szó szerint ízlését, de hogy virágba borult egyébként az a kezdeményezés, ami fűződik Mák Gyula korábbi plébánoshoz, illetve legutolsó plébánosunkhoz, Várnai Péter atyához, és amit folytatott, és hát ugyancsak újabb szirmait bontogatják a virágok Monostori atya alatt. Ami ott történt utána, arról, hogy milyen pályázatokat jelentettek meg a nyáron, és milyen eredménnyel, a következő héten számolunk be, mégpedig azért, mert akkor a hívők, majd hallhatják a hallgatók azt is, hogy maguk a résztvevők és a díjazottak hogyan értékelték azt, hogy a nyáron mivel töltötték a szabadidejüket. Ennyi, ami belefért a mai napunkba, és remélem, hogy jövő héten is meghallgatják, főleg azért, mert itt lesznek fiatalok és idősek is, akik arról szólnak, hogy miért indultak a fotópályázaton, hogy milyen templomokban imádkoztak a nyáron. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.